Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt a védikus kultúra magazinja. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai estén. Én Szilaj Péterné, Gandharvika Prima Dévi Dászi vagyok, és a mai Góranga adás vendége Bakti Pál Dász, akit nagy szeretettel köszöntünk itt a stúdióban.
Üdvözlöm mindenkit!
Azért hívtalak be a mai adásba, mert te egy olyan prédikátor vagy, aki utazik az egész világon, és a Bhagavad Gita dicsőségét, illetve bölcsességét terjeszted szerte a világon, de főleg azért Magyarországon. És ugye idén, 2020-ban a Bhagavad Gita évét ünnepli a magyarországi Krisna tudatú hívő közössége, és a te életed már elég régóta a Bhagavad Gitára épül, azon alapszik, és gondoltam, hogy biztosan van egy-két hasznos gondolatod, tanácsod, tapasztalatod arról, hogy a hallgatók esetleg hogyan tudják az életükben ezt hasznosítani. De mielőtt a Bhagavad Gitára rátérünk, kérlek azért mutatkozz be egy kicsit részletesebben annál, mint ahogy én bemutattalak téged. Mikor, hát hol születtél? Mert azt fogják majd hallani a hallgatók, hogy ez nem Magyarország volt, illetve hogy hogyan találkoztál a Krisna tudattal.
Góranga. Igen, hát én születtem Szovjetunióba. Most már nincs az az ország, csak maradványok maradtak. Az a rész, ahol születtem, most Ukrajna, Ungváron, ami, hát mondjuk így, hogy volt magyar terület. Ezért anyukám magyar, apukám orosz. Az apukámnak a családja, az apukája katona volt, ment sok-sok-sok háború, és akkor mindig kellett családjával költözni, és az végül állomás, ez a pont Ungvára esett, és akkor ezért ott volt, ott lett az orosz apukám, de anyukám ott is született, mert Ungvár magyar volt. Aztán elmentem. De igazából az én Bhagavad Gita út kezdődött, most röviden fogok mesélni, de pár kulcspontot mondom, gyerekkoromban. Természetesen nem tudtam akkor még Bhagavad Gitáról, de mikor egy ünnepen voltunk nagyapámmal, én még óvodás voltam, akkor jött valaki nagyapámhoz, és mondta, ó, hallottad, meghalt ott valaki, közös ismerősök, valamilyen veterán. És akkor kérdeztem nagyapámat, mit jelent, hogy meghalt? Nagyapám kommunista volt, és akkor válaszolt, hát élsz vagy, meghalsz már nem vagy. Na, ezt nem értettem, hogy én nem leszek. És ez a kérdés egész életen keresztül nyitott marad nálam. Mindig ahol volt lehetőség, kerestem a választ. Természetesen oktatási intézményekben ott nem volt ez az opció, nem is kellett gondolni, hogy te ki vagy, te test vagy, egyértelmű, és ezért hosszú évekig ment az egész keresés. Lényeg, hogy utána, amikor jöttem vissza katonaságból, ott voltam Szibériában katona, akkor utána gyorsan szétesett Szovjetunió, és költöztem Magyarországra, mert anyukám költözött Magyarországra, mert az ő apukája pedig Tatán élt. Én is átmentem, sokkal békésebb volt a hangulat Magyarországon, mint ott nagyon nem volt elég jó hangulat, mikor szétesett az egész Szovjetunió. Arról azt lehet tudni, amikor szétesége egyik egész ország, akkor nincs törvény. Mert új állam még nem hozta létre új törvényeket. Akkor el lehet képzelni, mi történt azokban az években, és engem nem vonzott ez a hangulat.
Az anarchia.
Anarchia volt, mindenki csinálta, amit akarta. Viszont már 18 éves koromtól kicsit jobban kutattam, mi az élet értelme, miért kell meghalni. Láttam, hogy meghal a nagymamám egyik, másik, és akkor miért kell nekem is élni, hogy legyen családom, legyen munkám, de utána minden ugyanaz a vége mindenkinek, hogy meghalunk. És akkor mi az értelme? És nagyon szomorú voltam ezért.
És vallásoknál nem kerested a választ?
Kerestem, nem voltam kapcsolatban vallásos emberekkel, viszont én nekem például az, hogy Isten létezik, a nekem gyerekkoromtól már nem volt kérdés, mert mi hányszor kértem, hogy segítsen, mindig. És mindig úgy mondtam, na most ez csak csoda lehet, most ez a megoldás, itt már senki nem tud nekem segíteni, csak te. És akkor történtek a változások, a megoldások. Szóval hitem már volt, jártam, de érdekes, ez egy jó kérdés volt, mert kicsi voltam, mikor még jártam első valamelyik osztály, 1-es, 2-es, 3-as, anyukám engem vitte titokba apukámtól is, mert apukám kommunista volt, és nem szabad, hogy senki nem tudja meg, neki jobb nem tudni, hogy gyerek volt templomba, mert kirúgják munkahelyről, pártból, meg minden, nálunk ez ilyen volt, de ezt titokban anyukám vittem, ő romai katolikus családba született, vallásos, és ezt nagyon szerettem. Nagyon-nagyon jó volt, mikor Ungváron szép nagy templom, ott is vannak, ami nálunk murtik, szobrok, Jézusról, és ő anyukámtól tanultam az egész, hogy miért jött a Jézus, ki volt, mi volt az élete, szóval egész élet születéstől, hogyan utána kergették ott minden gyereket, megölték, szóval minden részletet anyukám mesélte, és ezt nagyon-nagyon szerettem. Szóval így voltam kapcsolatban, utána, amikor felnőtt voltam, akkor magamtól csak így bementem a templomba, a bejárathoz, nem akartam bemenni, mutatványt nem akartam csinálni sose. Éreztem, hogy a templom nem rossz hangulatot imádkozni, ezért mindig oda mentem, volt, mikor minden nap jártam, és csak a bejáratba bementem, és akkor ott csak őszintén szívből kapcsolatban voltam az Úrral. De ezek a mivel kérdezi, hogy kapcsolat vallásokkal, és én csak így voltam ennyire, de mivel valamilyen kapcsolatom volt, ez engem így arra inspirálta, hogy ébresztette a vágyat, meg tudnék végül ki az Isten. Akihez imádkozunk, tudom, hogy minden teljesít, tudom, hogy van, de ő kicsoda. Az már egy érdekes volt. És elkezdtem most olvasni sokféle könyveket, mi az út, akkor filozofusokkal találkoztam, akkor találkoztam másféle ilyen gurukkal, mindenféle. Elolvastam sok könyvet, kipróbáltam sok mindent, eljöttem Magyarországra, itt akkor volt Édesvíz kiadó, 90-es eleje, közepe, elolvastam, ott volt írva, hogy hogy kell energiát látni, mert minden jó, megtanultam látni energiát, és akkor mi van? Ki Isten? Ez volt a kérdés.
Miért kell meghalni?
És miért kell meghalni? Így van. Igen. És akkor harmadik szem, meditáció, emlékszem, volt egy ilyen édesvíz kiadó. Jó, megnyílik a harmadik szem, azt sem tudom, hogy mi az. Akkor hogy nyílik? Lényeg, hogy elolvastam sok mindent, nem csak édesvíz kiadó, hanem Istenről többféle dolgot, és eltévedtem. Mert mindegyik igaz. Mondjuk van olyan, hogy Isten ő egy energia. Hát igen. Miért nem? Igen, Isten energia. Akkor valahol írják, hogy Isten ez egy ragyogás. Igen, miért nem lehetne ragyogás? Valahol azt írták, hogy Isten egy személyiség. Istenség legfelsőbb személyisége. Ugyan, mint mi személyek vagyok, ő is egy egyéni személy, csak végtelen hatalmas. Ez is igaz. De mindegyik könyv csak a saját aspektusát erősítette és prédikálta. Én külön-külön mindegyiket látom, hogy igaz, És gondoltam, hát valahogy, hogyha mindegyik igaz, akkor annak kell, hogy legyen valamilyen összefüggése kapcsolata. De semmilyen könyv nem adta. Uh-huh. Ugye, amikor olvastam a, mondjuk a buddhizmusot, akkor ott az üreség, ott annyira nincs is Isten, de ott karmáról beszél, sok mindenféle meditációról, ami nagyon jó, erkölcsi dolgokról, nagyon jó volt, akkor másféle könyveket, Shankaracharya, hogy mindenki valamilyen szinten Isten. Hát, okay, lehet, de nem olyan hatalmas. Akkor valahol, hogy a Isten ragyogás, és így tovább. Végül, itt már közeledünk a Bhagavad Gita-hoz. Én Krishna tudatot nem ismertem egyáltalán. Egyszer láttam valahol Ungváron, de annyira csak így pillantással, hogy utána el is felejtettem. De a lényeg, hogy egy pillanatban, amikor már annyira akartam tudni, hogy ki Isten, és hogyan ezek az aspektusok, ami több könyv mondja, egybe passzoljanak, akkor imádkoztam, mondtam, kedves uram, kérlek, szomjazok a tudásra, olcs ki a szomjazásomat, kérlek egy válaszoljál meg, segíts. És másnap, akkor még nem Bhagavad Gita, de kaptam kölcsön önmegvalósítás tudományát.
Ez egy krisnás könyv.
Igen, ez egy krisnás könyv, ahol tele van idézetekkel Bhagavad Gitából. És amikor olvastam Srila Prabhupádnak ezt a könyvét, és akkor, mikor ő ott idézte egy Bhagavad Gita verset, és az a szómondat, ami volt, az olyan hatás volt rám, hogy ez tökéletes. Ez a mondat, ez ember nem találhatja ki. Uh-huh. Ez csak Istentől származhat, annyira tökéletes maga mondat. Uh-huh. Ennyire helyen van. És ez a könyv teljesen felébresztette még egy nagyobb... igen, már az az egy könyv elég volt, hogy rendbe hozzon, rakjan az én tudásomat. Hogy igen, Isten ő egy személy, Isten csak legfelsőbb személyisége, de neki van ragyogása, és neki vannak energiái, szóval így polcokra összerakta egy könyv, Krishna tudatból, amit több évig tanultam, az egy pillanat alatt, tehát egy olvasás alatt, pár óra alatt rendbe hozta dolgokat. Ez teljesen elégedett voltam, na, végre megkaptam. Amikor ember megkapja olyan tudást, ami totál elégedetté teszi. Na, ez volt ettől a könyvtől. Utána nagyon szerettem volna már Bhagavad Gita-t olvasni. De nem volt semmi fogalmam, hogy van krisnások. Arról nem is sose találkoztam. Uh-huh. Én akkor éltem Budapesttől 30 kilométer egy ilyen lovas tanyán. Az, hogy leszek a lovakkal kapcsolatban, az, hogy álmodtam, de valahogy úgy hozta a sors, hogy lovagoltam, meg tanítottam embereket lovagolni, tenyésztettünk, arab telivéreket, betörni kellett lovakat, minden volt. Uh-huh. És anyukám Budapesten lakott. És akkor egyik nap indultam tanyáról busszal anyukámhoz, és reggel volt egy nagyon tiszta vágy. Jó lenne valahol szerezne Bhagavad Gita-t. És rögtön mondtam, de semmi esélyem nincsen. Mint az orosz mondás van, hogy keresni tűt a szalma kazalba. Igen. Ilyen esélyt látom Bhagavad Gita-t megtalálni. És ahogy csak kinyitta anyukám az ajtót, átléptem a küszöböt, anyukám mondja, na, kisfiam, mit küldött neked nagynénit? Nagynéném, ő most is él, ő Tatán él. Neki férje dolgozott egy ilyen cégbe, ahol mindig csokik vannak, és mindig csokikat küldték. Mondom, biztos csokit küldött nagynéném. Nem. És hoz nekem Bhagavad Gita-t. Mondom, ne. Ma konkrétan akartam, már itt van. Fú, nagyon tetszett. És akkor így jutottam a Bhagavad Gita-hoz. Röviden. Aztán...
De azóta is Istennel megvan ez a folyamatos kapcsolat, hogy ami vágyad van, azt ő így puk, aznap teljesíti, vagy gyorsan teljesíti?
Hát attól függ, milyenek a vágyak, mert valamikor nekem is kell azok a vágyak, amelyekre én vagyok kész, tudatilag elfogadni, akkor igen. Ezt itt látom, hogy sokszor nem lehet azt kérni, ami nem tudsz még mit csinálni vele. Azért nem biztos, hogy azt fog teljesíteni, de általában minden vágyat teljesíti, vagy felkészít először, és utána megadja. Olyan, igen. Ez működik.
Hát ez, igen, csak szorosan kapcsolódik a mai témánkhoz, az élettörténeted, és szerintem azért ritka egyébként az olyan ember, aki ennyire tényleg a tudást keresi, vagy úgy, hogy sokan keresik a békét, vagy a kérdéseikre a választ egy-egy élethelyzetben, de hogy ennyire konkrétan az Istenről szóló tudás azért szerintem ritkán hagyja az embert. Akkor szerintem térjünk is rá a Bhagavad Gita-ra, hiszen azért Magyarországon már több százezer példány elkelt a Bhagavad Gita-ból, és nagyon sokaknak ott áll a polcán, aztán, hogy le is kerül-e onnan, és ki is nyílik, az nem annyira biztos, de sokaknál otthon van. És én, amikor beszélgetek az ismerőseimmel, vagy olyan emberekkel, akikkel esetleg először találkozom, és megtudják, hogy Krisna hívő vagyok, sokan mondják azt, hogy hát én elkezdtem olvasni, de hát annyira nehéz, nem értek belőle semmit, sok az idegen szó, és aztán úgy visszarakják a polcra, mert nem tudnak vele mit kezdeni. Mit tudunk nekik tanácsolni? Hogyan lépjenek túl ezeken a kezdeti nehézségeken? Mert azért nagyon mély témák, nagyon filozófikus mű ez.
Igen, az így van. De a könyvnek lehet két aspektus. Az egyik ez a filozófikus, ami nehéz, amit most mondtál, de van egy másik. Ez az, hogy a Bhagavad Gita-t ki írta meg? Hát először kettő lépés van. A Bhagavad Gita-t ki mesélte el, ez a Bhagavad, ez a Bhagavan, ez a Isten, Gita ének. Ez a Istennek a szavai. Ez azt jelenti, hogy a Bhagavad Gita, ez az írás olyan hatalmas, hogy nem különbözik Istentől, mert Isten szavai, Isten ő tökéletes, és nála minden tökéletes. A keze, a lába és a szavai minden nagyon erős, tökéletes. Szóval már ezért érdemes olvasni, hogyha nem érti valaki, de olvassa Istennek a szavait, ez nagyon erős és nagyon gyors tisztulás. Ehhez kell bizalom. Csak ennyi, hogy én most, mikor fogom a kezembe, akkor érezem, hogy szóval ez a megfelelő hangulat, hogy én most kezembe fogom valami, ami maga Istentől. Ő mondta el. És most fogok olvasni az ő szavait. Ez a hozzáállás, ez nagyon fog segíteni. Még hogyha nem tart ember ott, hogy értsen a filozófiát. Mert utána, amikor elkezd olvasni, szív elkezd tisztulni, mert van ez a bizalom, nagyon erősen tisztít engem, mert úgy mondják Istenről, hogy pavitra, hogy tiszta. Ez azt jelenti, minden, ami Istennel kapcsolatban kerül, az megtisztul. Mint van ez a példa, Srila Prabhupát használ, mint a nap. A nap minden tisztítja. Bármi, mi kiraksz a naponra, az megtisztul. Mert a nap is fel van hatalmazva. Ugyanúgy, ha Istennel, ami kapcsolatba kerül, az tisztul. És a Bhagavad Gita, ez tömör. Istennek a szavai. Ő elmondja, hogyan látja a világot, például. Mert ő teremtette, és ott elmondja, így néz ki a világ, ez így működik. Ez az egyik. A másik, ami fontos, hogy ki írta meg, és ki fűzte magyarázatot. Mert hogyha nem megfelelő személy írja fordítást és magyarázatokat, akkor el tud tompítani Istennek az energiáját. És ezért a Istennek egyik legnagyobb szent embere ebbe korba, mert nem csak ő egyedül volt a szent ember, szóval Jézus Krisztus és a többi a szenteket, a többi vallásba teljesen elfogadjunk, de most utoljára itt volt Srila Prabhupát, és az ő, mivel ő isteneke, egy nagyon szeretett nagy szolgája. És ő, mikor írja a magyarázatokat, és mikor mi utána az Isten szava után olvasunk magyarázatot, ugyanaz a lelki potencia benne van, mert Isten felhatalmazta őt, hogy írja a magyarázatot, és ő igazán érti, miről beszél Isten. És hogyha ezért, hogyha mi csak nem értjünk a filozófiát, de ezt értjünk, hogy van ez a különlegesség ebbe a könyvbe, és van ez a megfelelő hangulatom, bizalom, hogy ez nekem most megváltoztatja karmámat, mindent, csak azért, mert próbálok olvasni, akkor hatalmas nagy haszna lesz.
Ezt akartam is kérdezni tőled egyébként, hogy minden könyv azért változtat valamennyire az emberen, tehát legyen az egy képregény, vagy egy novella, vagy egy eposz, mindegyik hagy bennünk ugye valamilyen levonatot, lenyomatot. A Bhagavad Gita hogyan változtatja meg az ember életét?
Ő változtatja a karmát. Mindegyik változtatja a karmát, ez azt jelenti, hogy valamelyik felhalmozza neked a karmát, de valamelyik tisztítja a karmát. És a Bhagavad Gita az az írás, ami tisztítja a karmát. Már csak azzal például, hogy megváltoztatja a tudásunkat. Hogyha valaki legalább pár apró, egyszerű dolgokat megérti. Azzal kezdi Bhagavad Gita, hogy lélek vagy, nem hogy ez a test. Nekünk, ami ebben a társadalomban megnőttünk, nekünk a karma szerint a szemlélet az a anyagi, hogy én test vagyok, mindenki test. És akkor elolvasom Bhagavad Gita-nak azt a részét második fejezetbe, a lélekről, megváltozik a karmám, és kezdek látni jobban, hogy lélek nem hal meg. És akkor ez a tudás, ez változtatja a látásomat is. Az lehet, hogy én nem veszek észre, de változik. Sokszor ember olvassa, találkozunk, látom teljesen más ember lett, és azt mondja, hogy én nem érzem, hogy megváltoztatta. Hát mikor mi gyerekek voltunk, felnőttünk, nem éreztünk ezt. Igen. Csak jöttek a felnőttek, mondta, hú, milyen nagy vagy. Szóval ugyanúgy itt
hogy
is.
Hogy untuk már, hogy mindenki ezt
mondja. Igen. Ugyanúgy Bhagavad Gitában nem kell félni, hogy én nem látom, nem érzem. Történik. Mint a krumpli, ahogy rárakjunk a tűzre, lábosba, vízbe, az történik. Változik a krumplinak az alagja, megfő. Ugyanúgy itt is megváltozik. Szóval Bhagavad Gita sors tisztítás.
Uh-huh. Ugye a Krishna hívőknek a Bhagavad Gita olyan, mint egy kézikönyv gyakorlatilag. A mindennapi életünk része, és mondhatni, hogy ez alapján élünk. De mit jelent az, hogy valaki követi a Bhagavad Gita tanításait? Vagy lehet úgy is olvasni ezt a könyvet, hogy valaki nem követi? Nem akar változtatni az életi, vagy nem akar Krisnássá válni, mondjuk csak.
Igen. Ez a Bhagavad Gita, ez mindenkinek a könyve, mindenki számára hasznos, még hogyha valaki nem akarja, lenne Krisnás, vagy vallásos. Miért? Mert megint az alap értelmezetben, hogy mi élünk, az a tudást, amit megkaptunk a társadalomtól, vagy a oktatási intézményektől, az eleve hibás. Lehet megcáfolni a szavaimat, nem, de hogy is hibás, tökéletes. Hát nagyon egyszerű lehet vizsgálni. Hány ember most tökéletesen kiegyensúlyozott, biztonságba érzi magát, elégedett, boldog, és nem kell menni pszichológushoz. Ilyen majdnem nincs. De Bhagavad Gita olyan tudást ad az embernek, amelyik úgy megtanulja, meg fog tanulni élni, hogy elégedett tud lenni, boldog tud lenni, és nem kell menni pszichológushoz, és nem kell eltévedni a karmába. Hanem sőt, olyan cselekvést is lehet csinálni, míg hogyha vágyat is akar valaki teljesíteni magát, nem akarja lemondásba élni, vagy nagy szerzetes lenni, akkor is, amikor vágyakat teljesíti, úgy, hogy Bhagavad Gita elvek alapján él, akkor tisztulni fog a karmától. Szóval mindenféleképpen mindenkinek ajánlott ez a könyv. Meg ezt a tudást adja, ami nem hibázunk újra. Mert ez, ahogy nekünk most van pszichológusra szükség, stresszbe vagyunk, kapcsolatok, problémák, ez a hibánk miatt. De nem tudjuk, hogy kell élni. Bhagavad Gita után mi tudjunk olyan életet élni, ahol nem követjünk ezeket a hibákat, és nincsen következmények, hogy stresszbe leszek, beteg leszek, és így tovább, és így tovább. Így mindenkinek javasolt.
Hát most csak érintőlegesen beszéltél ezekről, de hallgassunk egy kis zenét, és akkor utána egy picit mélyebben is belemegyünk a gyakorlati részébe. Akkor zene.
Nitai pada kanala koti chandra sushitala Nitai pada kanala koti chandra sushitala Dechaya jagata jura Dechaya jagata Nitai Vinevai Radha Krishna Paitenai Jridakori Daro Nitata Jridakori Daro Nitata.
Ez itt még mindig a Góranga, a mikrofonnál Szilaj Péterné, Gandharvika Préma Dévidászi, és a mai vendégem Bhaktipád Dász, akivel az első blogban egy kicsit mélyebben megismerkedhettünk, és hallhattuk, hogy hogyan csatlakozott a Krisna tudatú hívők közösségéhez, vagyis hát hogyan találkozott, inkább azt mondom, a Bhagavad Gita-val, de arra még annyira nem beszéltél, hogy hogyan változtatta meg valójában az életedet. Viszont azt említetted, hogy téged nagyon érdekelt az a kérdés, hogy mi van a halál után, hogy mi történik a halál pillanatában. Ugye erre utaltál, hogy erre sosem kaptál választ. A Bhagavad Gita megadta neked erre a választ?
Igen. Tökéletesen. Mi történik halál után, és mi az élet értelme. Az is érdekelt.
És elárulod?
Elárulom.
Vagy
elárulom.
Vegyük meg a könyvet.
Elárulom, természetesen. A karmáról már tudtam előtte, mert volt egy orosz író, aki megírta a karmáról, de nem tudtam, mit kell kezdeni karmával. És Bhagavad Gita-t, amikor találkoztam a Bhagavad Gita-val, akkor ő azt lehetett olvasni, hogy az élet értelme az van, hogy mi nagyon ritkán kapunk emberi testet. Hogy mi lelkek vagyunk, azzal kezdi, hogy lelkek vagyunk, sose volt olyan, hogy nem léteztünk, és sose lesz olyan jövőben, hogy megszűnünk létezni, hogy örökén létezünk. És mivel lelkek vagyunk, a feladatunk, amikor emberi testbe fogunk születni, törekedni az ön megvalósítására, és érdeklődni a legfelsőbb úr után. Ez az ember életértelme. Csak akkor lehet valaki boldog és elégedett, van ez a vers 10. fejezetben, ahol több helyen is van, ahol mindig utalja az, aki ezzel az életértelmével foglalkozik, akkor tusjánticsá, Ramanticsá, Tusjánti, azt jelenti, hogy akkor igazán nagyon elégedett lesz. Mert megismerni saját természetet, az eredeti, hogy mondjuk, másolatlan elégedettséget ad. És Ramanticsá, az a ráma, az azt jelenti, hogy boldogság. És ember tökéletesen boldog lesz. És amikor mi megismerjük magunkat, hogy mi lelkek vagyunk, és a többi dolgot, Na, akkor képesített leszünk jó, igazán szeretni. Mert végül arról beszélnek a könyvek, a védikus írások, Bhagavad Gita említve, mert ez csak ABC, lelki útnak az ABC-je, ott nem tárja fel az egész utat, mert vannak fokozatok, és kell menni fokozatosan, nem szabad gyorsan menni, de arról beszélnek, hogy a boldogság, a lélek a természete boldogság, ez az ananda, de szeretet az, ami ezt a boldogságot aktívá tesz. És ez a szeretet, igazi, tiszta szeretet, vegyítetlen vagy önzetlen szeretet, motiváltlan szeretet, ez csak a megvalósított lélek képes nyilvánítani. És ezt tanítja a Bhagavad Gita, hogy először törekedj arra, hogy önmegvalósítás szerez. Utána majd jönnek a többi dolgok.
Egyébként érdekes, hogy behoztad ezt a szeretet kérdést, mert ugye én azt látom, hogy az emberek a boldogságot, de gyakorlatilag a szeretettel teszik egyenlővé. Tehát úgy gondolják, vagy úgy gondoljuk, hogy akkor vagyunk boldogok, amikor szeretünk, és szeretve vagyunk. Tehát egy olyan közegben vagyunk, olyan emberrel vagyunk, olyan emberekkel vagyunk körülvéve, akik szeretnek bennünket, és akiket mi is szeretünk. Ez így igaz? Megállja a helyét?
Teljesen így van. De a szeretetnek van, hát van tévedések néha, amikor valaki önző szeretetet összetéveszti a tiszta szeretettel, de alapvető megértés mindenkinek igen, hogy a boldogság ez a szeretet.
De ez a vallás ezzel egyetért? A vallások ezzel egyetértenek, hogy a szeretetben kell keresni az élet célját?
Igen, ahogy mondta Srila Prabhupád, minden hiteles vallás ezt támasztja. Alátámasza. Igen. Mert, hogyha mi megnézzünk Jézust, önmegvalósítás tudományában ott olvastam, Srila Prabhupád beszél, hogy Jézus Krisztus a mi gurunk. Ő is guru. Ő hiteles. Miért? Mert ő Isten szeretetet terjesztette. Szóval ez támasztva van. Igen.
Ezért a boldogságnak több aspektusa is van, vagy része. Egyrészt ugye ez a szeretetben való élés, másrészt azért a testi-lelki egészségünk, a kiegyensúlyozottságunk. Ezekkel kapcsolatban Krisna mit tanít, hogyha mondjuk a testi egészséget vesszük, akkor elmondja, hogy mi az, amit együnk például ahhoz, hogy egészségesek legyünk?
Bhagavad Gita-ban adja irányokat, nem részletező, hogy ilyen fűszereket egyé, meg reggel ezt egyé, este azt egyé, hanem első fontos, hogy étel legyen tiszta. Nagyon fontos a test, a test legyen egészséges. Nem, most a Gita nem tanítja ezeket a klasszikus jóga folyamatokat, ahol vannak az ászánák, pránájámánk, ez mind azért volt, hogy meggyógyuljanak. Mert csak utána tudnak meditálni, hosszú-hosszú éveken át, hogyha egészségesek. Szóval lelki úton, önmegvalósítási úton a test az fontos, hogy legyen egészséges. És Bhagavad Gita mondja a étkezéssel az, hogy tiszta étel, az ott kezdődik, hogy erőszakmentes úton által van szerezve. Magyarul vegetáriánus. Mert hogyha valaki eszik ételt, ami állatok gyilkolása által van megfőzve, akkor ő el fog tévedni, karmát csinál magának. Hogyha vegetáriánus tiszta ételt, az a 9. fejezetben mondja Patrápus Pámpalám Tojám Jomi Bhakti Prajácsati. És ott mondja, hogy gyümölcsöt, virágot, vizet, ezt ember bárki bármi ehet, még jobb, hogyha megszenteli. A zöldség bele olyan értve, szóval minden vegetáriánus étel, hogyha tiszta, akkor tisztítja a tudatot. Szóval tiszt étel, ez egy rendkívül fontos. nagyon erősen befolyásolja a tudatunkat, és szentírások sokszor említenek részletesen, mi történik, aki tiszta ételt eszik. És akkor Srila Prabhupád magyarázatban egyik vershez idézi ezt a verset, mondja, hogy aki tiszta életet, ételt eszik, annak tisztul a léte. Amikor tisztul a léte, akkor tisztul a tudatja. Tovább folytatja ember enni tiszta ételt, akkor tisztul az intelligencia. És mikor tisztul az intelligencia, akkor tisztul a memória. És ebbe az állapotba kap ember képesítést megérteni lelki mély dolgokat. Szóval ezért étel nagyon erősen befolyásolja. Utána említi Bhagavad Gita, hogy nem lehet jógi az, aki túl sokat eszik, vagy túl keveset eszik, vagy túl sokat alszik, vagy túl keveset alszik. A Bhagavad Gita tanítja, mondjuk irányelvet ad, hogy tanuld meg az arany középutat. Szóval nem kell túl lemondani dolgokról, nem kell túl elmerülni dolgokba, hanem ez az egyensúlyozott, harmonikus életet próbáljál élni, akár étkezés szempontból, testi szempontból, és itt tovább.
Az érdekes ez a harmonikus élet, mert, vagy az az arany középút, amit mondasz, ugye krisnásokról szerintem legkevésbé jut eszébe az emberek az, hogy az arany középutat választottuk, mert ugye leginkább azt gondolják, hogy na hát ez valami fanatikus irányzat, azért ennyire nem kell belelovalni az embernek magát a vallásba. De egyébként többször említetted ezt a jóga kifejezést, hogy pránajámról, vagy gyakorlatokról Krisna nem beszél, de hogy közben meg azt mondod, hogy aki jógi szeretne lenni, az így és úgy él, akkor most akkor a Krisna hívők gyakorolnak jógát, vagy nem gyakorolnak?
Gyakorolnak, mert Bhagavad Gita-nak is az a neve, hogy vannak fejezetek, és akkor a fejezeteknek vannak olyan a neve, mint a karma jóga, gyána jóga, vagy diána jóga, és van bhakti jóga. Krisna, ő bemutatja a jógákat. Megint nem merül részletekbe, bemutatja a jógákat, milyennek ezek az utak, mi történik, milyen hosszúak, milyen nehezegek, nehéz jógák. Azért, hogy mint amikor mi valamit vásárolni akarunk, mi akkor mondjuk, na akkor ezt is mutass, azt is mutass, ezt is mutass, és melyik a legjobb, azt megveszem. Ugye, mi akarok látni az árut. És Krisna bemutatja különféle jógát, és utána mondja, hát hogyha kérdeznél, melyik a legolcsóbb és a legjobb, és akkor mondja bhakti jóga. És szóval mi is jógát gyakoroljuk, mert szó jóga azt jelenti, hogy kapcsolat. Kapcsolat Istennel. És mindegyik jógának ez a célja, hogy kapcsolódjon ember Istennel. A bhakti jóga ez a természetes út. Mert hogyha megnézünk másféle jógák, ahol vannak asszanák, lemondások, ott nem lett család. Például aki akarja astanga joga által lenni önmegvalósított, akkor rögtön most hagyjon ott a családját, költözön erdőbe, ami Magyarországon nincs is olyan erdő, mindegyik erdő átlátszó, menjen valamilyen Himalájába, Tajgába, valahova, és akkor gyakorolhat. Szóval ez nem természetes út. És ezért Bhagavad Gita-ban Krisna mondja, nem kell megerőszakolni magát ezekkel a jogákkal. Asana pranayama nem rossz, mert segít kicsit összerakni a tudatot, egészségbe tartani a testét, ez nem probléma, de mint egy önmegvalósítás útja, arra Bhagavad Gita. Bhakti jóga. És annyira fontosnak tartja, hogy a Bhagavad Gita-ban közepe, 6 fejezeten keresztül bhakti jogáról beszél. Szóval ez hangsúlyba tartja az egészet, hogy a bhakti joga ez az embernek a természetes. Ez legerősebb hatása. Nem kell lemondani a családjáról. nem kell elmenni erdőbe munkahelyről. Szóval maradhat ember saját helyzetbe, gyakorol bhakti jógát, és ugyanaz eléri egy életen át, vagy alatt, mint a jógik, akik le kell mondani mindenről, vezekelni, megerőszakolni magát ezekkel a vezeklésekkel, és több száz év kell, valamikor több száz, több ezer év is lehet. Szóval így említi a jógákról, hogy csak mutatja be az árut, és mondja, melyik az igazi. Uh-huh. Ugye, amikor mi bemegyünk a boltba, és akkor van a bizsú dolgok, és van igazi kövek. Uh-huh. És akkor mondja, hát ez a kő, ez a legjobb, ez az igazi.
Uh-huh. Nagyon sokan küzdenek manapság ebben a rohanó világban a stressz problémájával, hogy nagyon sok mindennek kell megfelelni, hihetetlen termékenységet vagy teljesítményt várnak el az embertől. Krisna mit tanít azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük, mondjuk nem tudom, hogy 5000 évvel ezelőtt volt-e a stresszel probléma, de gondolom az emberiség történelmében előfordult már, úgyhogy ezzel kapcsolatban mit tanít nekünk?
Hát 5000 évvel ezelőtt, ahogy most mi, nekünk most nagy ritkaság találni egy ilyen embert, aki nem stresszel, 5000 évvel ezelőtt rendkívüli nagy ritkaság volt találni, aki stresszel. Mert emberek éltek a Bhagavad Gita elvei szerint. Bhagavad Gita most pont mit tanácsolnék, hát én mit tanácsolnék, hogy fokozatosan kell tanulmányozni, vagy olvasni. Ki nem tud tanulmányozni, nem érti, akkor csak olvasson. Fog segíteni, működik. Az a Bhagavad Gita működik, minthogyha sokszor olvasom, és nem értem, miről van szó. Megváltoztatja. Aki képes meg is érteni, miről szól, akkor ott gyorsan fog látni, hogy például a második fejezetben is tanítja Krishna, hogyha valaki olvas a Bhagavad Gita-t és próbál elveket követni, akkor mi történik? Vyavasayat mika buddhi eke kurunandana. Ez azt jelenti, hogy a tudat, a tudatnak a stressz, ez mit jelent? Amikor szétszórt a tudat, le van gyengülve, és ember bármilyen kicsit nehezebb helyzetbe kerül, nem tud feldolgozni, és beizgul, bestresszel. A Bhagavad Gita tanulmányozása, olvasása fokozálja egybe vissza a tudatot. Ez a vyavasayatmika, buddhi, ez azt jelenti, hogy összefokozál a tudat. Mert megint a stressz, ez jelez arról, hogy a te tudatod teljesen gyenge. Uh-huh. Ugyanúgy, mikor mi a nap sugarot átengedjünk egy ilyen sötétető függőn keresztül, akkor nagyon sötétett szobába és gyenge szétszórt fénybe jön. Hogyha mi ugyanazt a napot egy nagyító által összpontosítjuk egy pontba, akkor ugyanaz a nap, ami sötét volt a szobában, mert leszűrtünk, de hogyha összpontosítjunk egy pontba, akkor meggyulladt, tűz lesz. A tudatunk olyan erős tud lenni. És a Bhagavad Gita rakja össze egybe az ember tudatot. Uh-huh. És akinek egybe van a tudat, akkor nincsen stressz.
A zene alatt mondtad, hogy van valami jó történeted a stresszel kapcsolatban.
Igen, nagyon jó, nekem nagyon tetszik ez a történet. Volt annak idején, még 70-es években, Amerikában volt ilyen több központ, Krisnás központ, vagy templom, és volt egy vezetője, templom elnöke, vezetője, akinek annyi sok dolga volt, annyi sok dolga a templom fenntartásával, meg másféle tevékenységeket, amit végeznek a Krisnás központok, hogy nem volt ideje foglalkozni könyvekkel. Nem olvasott. És olyan stresszbe került, mert ez kell, az kell, minden, sok probléma, hogy elutazott, mert Srila Prabhupát akkor Indiában volt. És akkor hívő elutazott hozzá, és azt mondta, Srila Prabhupát, azért jöttem, hogy elmondjam neked, nem folytatom. nem tudok tovább. Annyira bestresszeltem, annyi sok probléma van. És akkor mondja Prabhupád, jó, sok probléma. Milyen probléma? Nagyon sok, rengeteg. És akkor Prabhupád kérdezte, jó, de Bhagavad Gita-t olvasol? Hát, olvastam valamikor, de most nincs, nem érek rá. Most egy tüzet kell oltanom, annyi sok probléma van, egyik a másikon. És akkor Srila Prabhupád nagyon higg, nagyon ilyen nyugodt, kiegyensúlyozott tudatállapotban mondta neki, rendben, én azt szeretnék kérni, hogy ülj le, olvasd el Bhagavad Gita-t elejétől végig, utána gyere, és minden egyes problémát veled megbeszéljünk. Fú, de hát jó? Jó. Bezárkozott a szobába, 3 nap alatt kiolvasta Bhagavad Gita-t, megint jön Prabhupádhoz. Kedves Srila Prabhupád, szeretnék kérni az áldásodat, visszamegyek, folytatom. És akkor Srila Prabhupád mondja, de hát megígértem neked, hogy leülünk, és minden problémát, miután olvasta a Bhagavad Gita-t, megbeszéljük. Srila Prabhupád, milyen problémák, milyen stressz? Bhagavad Gita! És nagyon boldogan visszament, és folytatta a tevékenységét. Én ezt tapasztaltam, mikor volt nekem egy kis időszak, amikor ugyanúgy sok dolgom volt, és nem tudtam olvasni, fú, akkor tényleg nagyon nagy stresszek voltak mindent, és utána elkezdtem olvasni Bhagavad Gita-t, és egy csoda történik, hogyha itt most nem látják a kedves hallgatók, ugye fönt van egyik kezem, másik lent, hogy a elégedettség lent volt, a stressz fönt volt, és mikor olvastam, akkor egyik ment lefele, másik fölfele, és csak így megváltoztatja mindent. Uh-huh. Szóval ez egy lelki energia, azt csak ki kell próbálni. Érti, nem számít. Olvasni kell Bhagavad Gita-t, és utána lehet írni kommenteket, hogy mit tapasztalta.
Hát az biztos, hogy a mai ember számára hogyan lehetek boldog kérdés, az összekapcsolódik a hogyan lehetek stresszmentes kérdésével. Még egy dolog foglalkoztat, hogy ugye nagyon sokféle vallást látunk ebben a világban. És sok zavar van az emberek fejében azzal kapcsolatban, hogy melyiket válasszák, vagy melyik az igazi. Tehát vannak, akik, ugye mindenki a saját vallása igazáról van meggyőződve, vannak, akik ugye azzal érvelnek, hogy hát Jézus mondta, hogy ő az egyetlen út és az igazság, és hogyha nem az ő útját választjuk, akkor el vagyunk tévedve. Krisna is mond ilyet? Vagy hogy találhatjuk meg az igazságot, hogy minden vallás igaz, vagy egyik sem igaz, vagy csak az egyik igaz, tehát Krisna utalt Jézusra, hogy majd jön egy nagy tanító, és neki hódoljatok meg, vagy mit ezzel kapcsolatban?
Megint vissza kell menjünk a Srila Prabhupádhoz, és Srila Prabhupádot kérdezték, hogy melyik vallás igaz, és akkor azt mondta, az a vallás, amelyik Isten szeretetről beszél, amelyiknek a célja, az hiteles vallás. Jézus így hiteles. Hiteles tanító volt. Kérdés az, hogy aki követőnek nevezi magát, ő követ-e? Vagy csak beszél? Nagyon sokan mondanak, hát Jézus már meghalt bűneidért, nem kell semmit csinálnod. Ez tévedés. Ő nem azért eljött, hogy csak meghaljon a bűneinkért, hanem valamit mondta, és mit kell csinálni. De ezt már nehéz, ezt jó, inkább kihagyjunk, ugye? Ugyanúgy nálunk is Krisna tudatban van lelki tanítómester, ő is veszi magára bűnöket, de ez mellett mondja, mit kell csinálni. És amit inkább fontos, nem az nincs probléma vallásokkal, mert hitelesek, ami megint Istenről beszélnek, hanem nagyon fontos, hogy legyen most itt egy élő példa nekem, egy lélő lelki tanítómester. És hogyha én követem egy élő lelki tanítómestert, mert például nekünk, mindennyiunknak van sajátos problémáink, ami külön néha kell egy külön tanácsot kapjunk, ami minket életi, ami lelki gyakorlatokkal. De Jézus most nekünk nem mond. Ő hiteles és nagyon jó tanítja, de nem mondja mindenkinek személyre szabott. Na, figyelj, most ezzel találkoztam, nehézsége, mit csináljak? Jézus ezt nem fogja csinálni, most neki ez nem ez a funkció most. Ugyanúgy, mint egy elolvasol Ayurveda könyvet, és akkor mint okay, de Ayurveda nem mondja neked a te diagnosztikát. Még mindig el kell menni mostani orvoshoz, aki vizsgálja téged, és mondja neked ez a problémát, akkor neked ez a módszer, gyógyító módszer. Ugyanúgy a vallásoknál fontos, hogy legyenek szent élő lelki tanítómesterek, akik most saját életükkel megvalósították a lelki utat, szóval nagyon tiszta szívünk, megvalósították őstén szeretettet, önismeretet és a többit, és ők nekünk kell, hogy segítsenek és adjanak útmutatást. Ez fontos. És ilyenkor itt van sokszor kérdés, de hogyha mondjuk, hát most mondjuk, én nem látom, nem, ezt nem mondom, hogy nincsen, nem akarok mondani, hogy nincsen, de valaki mondja, hát én nem látom most mondjuk a Jézusnak egy képviselőt, aki most ilyen. De hogyha elfogadom mondjuk egy krisnás lelkitöntető mester, akkor elárom a Jézust. Nem árasztja el a Jézust, mert én nagyon óvatos voltam, és amikor én olvastam Srila Prabhupád könyveket, én emlékeztem, mi volt a Bibliában. Én kitanulmányoztam a Bibliát, a Jézust, és mindig láttam, hogy ugyanazt tanítja. Mert a szentség egy. Hogyha egy szent Muhammedánban van, iszlámban, egy szent zsidó, egy szent Jézus, egy szent Krisnás, ha őket egy szobába bezárunk, teljesen megértenek egymást, ugyanazt fognak beszélni, mert így, Isten ugyanaz. A szeretet Isten irány, hogyha keresztény szeret Istent, vagy krisnás, vagy zsidó, vagy iszlám, ugyanaz a szeretet. Ezért nem áruljunk el, hogyha mondjuk egy krisna tudatú lelki tanító mestert fogadjunk, akkor sőt, Jézus elégedett lesz velünk, hogy mi nem csak beszéljünk Jézus, hanem követjük a tanításokat. Követjünk a parancsolatokat, mert ez az út. Jézus az út, igen, és hogyha megnézzünk, hogy mi milyen elveket követjünk, ami mi lelki tanító mestertől kapunk, ugyanaz az út. Nem különbözik a Jézusnak az útjával. Ez azt jelenti, mi követjünk Jézust. Krisnások 100%-ban, akik jó gyakorolnak, meg vannak mindenhol jó, meg kevésbé jobbak, mondjuk így pozitívan, de mindenki, aki követi Krisna tudatot, az 100%-ban követi Jézus Krisztust.
Általában a vallásközi párbeszédeknek is ez a szellemisége szokott lenni, hogy körbeülünk egy asztalt, és gyakorlatilag mindannyian ugyanazt mondjuk, csak talán más terminológiát használunk, de annyira érezni azt, hogy valójában Isten egy tényleg, és mindannyian az ő útját járjuk. Mert lassan közeledik az adásunk vége, viszont szerintem biztos, hogy van a hallgatók között, akik szívesen tennének föl neked kérdéseket, vagy keresnének meg, vagy hallgatnának tőled több előadást. Hol lehet téged elérni, hogyan lehet veled kapcsolatba lépni?
Lehet Facebookon megkeresni, hogy Bhakti Paddas, BH Bhakti Paddas, ott lehet keresni Facebookon, ott vannak csoportok, van egy oldal, Tudatos Életmód Bhakti Paddasa, aztán lehet, hogy nem sokára lesz átnevezve, ezért, hogyha nevemet keresnek, akkor megtalálják. Van YouTube csatorna, az is Bhakti Paddas, ott is lehet keresni. Facebookon ott könnyebb írni kérdéseket, vagy akár másféle módon megkeresni, szívesen válaszolok, segítek, meghallgatok bármire.
Győződ? Sokan keresnek egyébként?
Győzöm, van segítőm. Uh-huh. Egyedül nem győznék, vannak segítői, akik figyelnek, és akkor ők küldenek nekem. Általában én személyesen válaszolok, akik keresnek, csak vannak, akik figyelnek, és ők küldenek nekem, én válaszolok, általában én hangban válaszolok, és ők majd gépelnek be, és küldenek a választ. Így győzünk. Csapatmunka kell mindenhol.
Igen. Hát nagyon sok sikert kívánunk neked a további prédikáló misszióhoz, és köszönjük, hogy eljöttél hozzánk a stúdióba, akkor a kedves hallgató pedig Bhakti Pád Dász néven megtalálhatják a mai beszélgető társunkat. Köszönjük szépen, akkor...
Köszönöm szépen, Góranga!
Legyen mindenki boldog, Góranga!
Se sambandha nahiya Brita janma gelo tar Se sambandha nahiya Brita janma gelo Se posu boro dura cha Se posu boro dura cha Na bohila mune Majina samsa